Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének a 41. versében. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 12. rész 41. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Péter ekkor megkérdezte, Urunk, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Eddig az igazság. Kedves testvérek, Péter apostol felteszi azt a kérdést, amit Jézus szavait hallgatva nem sokan vállalnak. Kire vonatkozik a mennyei kijelentés? A krisztusi szó. Mindenkire vonatkozik, és egy kicsit megfordítom testvérem a mai ember szemszögéből, mert egy kicsit ma talán a válasz az lenne, és ezt látjuk is, hogy mindenkire vonatkozik, csak rám nem. Most nem, ebben az élethelyzetben nem, még nem. És ez bizony még keresztjének is, vagy önmagukat keresztjén embereknek tartók, így élik meg. Uram, nekünk mondod ezt? Csak nekünk mondod, vagy valaki másnak is? És Jézus válaszol, nem olvastam fel szándékosan az ő válaszát a 41. verstől, majd otthon olvassátok tovább a Szentírásban, mert válaszol Péternek, és elkezd beszélni a hűséges szolgáról. És az ilyen szolgáló életről és a szolgálat jutalmáról. Kinek és kiért szólal meg Isten vagy Krisztus az igében? Testvéreim, értünk szólal meg minden egyes alkalommal. Kicsit szűkítem a kört. Érted? Aki hallgatod az igét. Mert minden egyes ige, igei megjelenés, és ahogy a mi reformátor őseink vallották, az Isten igéjének hirdetése az maga az Isten igéje, vagyis a ma, a Szentírás hold betűiből élővé váló igei üzenet, az elsősorban nektek, nekem és személy szerint neked szól, testvérem. És lehetnek bárhányan körülötted egy templomi alkalommal, elsősorban mindig személyes. A Jézusi imperatívus megjelenésével személyesen szólít meg, hiszen az ember szívét személyesen keresi a megváltó. Mert a te életedbe akar eljönni, a te életeden akar változtatni, neked személyesen kínál üdvösséget. És téged szólít fel személyesen a hűségre. Miről is beszél Jézus? Ahogy hallottátok a bibliaolvasás rendjén, mindenekelőtt arról, hogy a Krisztus gyermekeinek számolni kell az Isten jelenlétével. Mindig számolni kell a krisztusi jelenléttel ebben a világban, de nem csak az Isten gyermekeinek, hanem jó, hogyha a világ is számol ezzel. És igazából ebben a felolvasott ige szakaszban, amit hallottatok, Nem is csupán a jelenlétére, hanem az ő visszajövetelére, az úgynevezett parúziára szeretné felkészíteni az ő tanítványait, és ezáltal a keresztény életet mindig egy olyan készenléti állapotban tartani, hogy bármikor is lesz a Krisztussal való találkozás, mert az lesz, testvérei, mindannyiunknak lesz. És nem tudjuk sohasem, hogy mire lép ki az ember aznap a háznak, vagy éppen a kapunak a küszöbén. És az lesz majd az az utolsó pillanat, a találkozás a Krisztussal. De az ember hajlamos nem számolni ezzel. Az élet és az isteni jelenlét valóságával, hanem hamis bizonyosságokkal hiteti magát, és nagyon sokszor beleesik ebbe a csapdába, hogy én velem nem történhet meg. Én elég erős vagyok, hogy kivédjem. Én eléggé határozott vagyok, én eléggé önálló vagyok, hogy meg tudjam oldani azokat a nagy kérdéseket, amelyek nekem feszülnek, vagy az én életemnek. Hamis bizonyosság. Jézus azt mondja, hogy számoljatok mindig az isteni jelenléttel. És mit kínál ő erre a hősködő és néha öntelt emberi magatartásra? Azt is mondhatnám, hogy ebben a hősködésben nagyon sokszor elbukó életre. A 36. versben olvassuk. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberhez, olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Ti azokhoz legyetek hasonlók, akik várják az urat. És hozzáfűz egy kulcsfogalmat Jézus, és ez a kulcsfogalom a boldogság. Boldogok azok a szolgák, akiket évren talál az uruk, amikor megérkezik. Nem a várakozás a boldogság, testvéreim. A keresztény élet a maga várakozásával és feszültségeivel nagyon sok buktatót, nehézséget hordoz magán. A történelemben, amelyről nekünk tapasztalatunk, vagy legalábbis emlékezetünk van, az Isten hűség nagyon sokszor nem volt kifizetődő. Ezért nagyon sokan szenvedtek üldöztetést. És nagyon sokan szenvedtek hátratételt. Az Isten hűség miatt. És nekünk tapasztalatunk, legalábbis van olyan nemzedék, amelyiknek van erről a 20. század két nagy ideológiai áramlata. De testvéreim, nagyon olcsón megúsznánk, ha csak ezekre utalnánk, mert így mindig könnyen leveti az ember magáról a felelősséget. Ha belegondolunk, Pál apostoltól a gálya rabokig, ez az Isten hűség nem volt más, mint az életnek nagyon kemény kihívása. Vagy Néró és Domitianus császárok keresztény üldözésétől a néhány évvel ezelőtt a líbiai tengerpartnál lelőtt etióp keresztjének, csak keresztjének voltak, semmi más bűnük nem volt. Szóval ebben a történelmi időben kereszténynek lenni és hűségben megmaradni az Isten mellett nem volt mindig kifizetődő. De Krisztus ennek ellenére ígér boldogságot, és pedig ez a boldogság, testvéreim, itt és megfoghatóan van az életben, és az pedig nem más, mint az, hogy az Isten hűségben a helyén van az életed. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az Uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Testvéreim, ma ha van valami, ami a keresztény ember számára érvényes, akkor az a boldogság, vagy az az állapot, a boldogságnak az az állapota, hogy az élete helyén van. Mindegy, hogy milyen élethelyzetben van, de az ő élete az Isten szerint a helyén van. Az Isten hűségben és a Krisztus hűségben konokul, kitart. Helyén van akkor is, hogyha ez a hűségben kitartó élet már-már a világ bolondságát jelenti. Mégis valahogy ezek a hűségek hatnak. Az én szülőfalomban, mikor én kisgyerek voltam, volt egy öreg harangozó, akkor már évtizedek óta harangozott. És abban az időben a torony óra egy nagyon régi 19. századból maradt szerkezet volt, amelyet két terméskő húzott. Ma is megvan még, leszerelve most már más formában. Gyönyörű, egyszerű szerkezet volt, és ez ütötte a harangon mindig, és jelezte az időt azoknak az embereknek, ott még nem volt mindenhol óra, hanem a harang szóhoz igazították az életüket. És ezt a torony órát naponta kétszer kellett felhúzni. És ez az öreg harangozó bácsi, aki több évtizeden keresztül ment, délben, amikor harangozott, mindig ment, felhúzta egyszer az órát, és logikusan 12 óra múlva, azaz éjfélkor kellett ismét felhúzni. És ez egy olyan család volt, ahol 11 gyermek született és nőtt fel, és ez egy ilyen nagy közösségi ház volt az övék, ahová mentek az egykorúak, néha vittek egy üveg pálinkát is, és leültek, kártyáztak, beszélgettek. És édesapám mesélte, hogy ők is elmentek fiatal legényként ehhez a házhoz. És ez a harangozó nem lehetett olyan jó társaság, pedig az ő házában voltak, és nem lehetett olyan jó alkalom az együttlétben, hanem megérzésszerűen, mikor eljött az éjfél közeli idő, felállt az asztaltól, elment esőben, hóban és szárazságban, felment a toronyba, és minden éjfélkor felhúzta a torony órát. Testvéreim, ez a hűség. Az Isten hűség. Ki a maga helyén, nem nagy világ megváltó dolgokat, hanem amit az Isten rábízott. Azt megteszi, és nincs olyan társaság, és nincs olyan emberi alkalom, amely ezt a hűséget megkérdőjelezné, vagy keresztül húzhatná. Mit bízott rád Krisztus? Amit rád bízott, abban légy és maradj hű. És aki hű marad, kapsz érte egy olyan életet, vagy kap érte egy olyan életet, amit semmi, de semmi nem tud elszakítani tőle, erről is Pál apostol beszél az egyik levelében. Nekünk vagy másnak mondod, kérdezi Péter, illetve nekünk vagy másnak is mondod ezt a példázatot. Jézus mindenkit meghív erre a hűségre. Aki eléri, vagy akinek a szívét eléri az ő szava, és hatni tud az ő életében. Jézus mindenkit meghív erre a hűségre, testvéreim, de az övéitől nagyobb felelősséget vár el. Mert akiknek van már szeretett tapasztalatuk, Isten szeretett tapasztalatuk, akik már megérték az életükben, hogy talán egy krízises pillanatban hű volt az Isten, és nem hagyta el őket. És Krisztusban eljött és lehajolt, és nem volt a világnak olyan pokoli hatalma, ami attól a szeretettől elszakíthatta volna, amelyet Isten megbizonyított fiában, a Jézus Krisztusban. Azokat különösképpen felruházza ezzel a felelősséggel. És erről beszél a továbbiakban, megint csak utalok rá, és szándékosan nem olvasom fel a 42. verstől kezdődően. Ezért beszél Jézus arról a kísértésről, hogy ha az Isten késik, és látszólag olyan sokszor késik igazságot tenni ebben a világban, az övéi ne csüggedjen el a hűségben való kitartásban. Mert bizony, az Isten késlekedés nagy kísértés az ember számára, és akkor történnek hatalmi visszaélések. Veszélyessé válik az önteltség és az arrogancia. És a hűtlenség is eljön, amelynek következményei lesznek itt az életben. Ha már úgy tűnik, hogy Isten késne a világ dolgait illetően, és nagyon sokszor mi keresztjének is már-már felrújjuk, vagy éppen elfáradunk ebben a várakozásban, az örökös készenlétben, olyan gyönyörűen beszél a 10 szűz példázatában erről Jézus, hogy elfogy az olaj, és az ember elfelejt gondoskodni arról, hogy valamikor mégiscsak jön a vőlegény. Nos testvéreim, ha úgy tűnne, hogy Isten késik nagyon sokszor a világ dolgait illetően, ti, akik az igét halljátok, ne essetek abba a tévedésbe, hogy nem is fog eljönni. Mit mond Jézus? Ha a házura tudná, hogy mikor jön el a tolvaj, akkor mindig ébren lenne és vigyázna. Vigyázzatok, akkor jön el majd az Úr, amikor legkevésbé várjátok. És akkor jön a világban is, és azoknak az életében, akik a legkevésbé várják. Nekünk mondod ezt, vagy másnak is? Kérdezzük Péterrel együtt. Testvéreim, ma hozzánk és hozzátok, akik itt vagytok, személyesen hozzád szólt ez az ige, hogy az Isten hűségre hívjon és kitartásra, és ebben a hűségben boldoggá is tegyen. Higgyétek el, hogy neki van hatalma, hogy ezt meg tudja tenni. Amen. Köszönjük neked szembesítő és hűségre hívó szavadat, megváltó Krisztusunk, mennyei Úrunk. Hiszen te most már ott vagy a mennyben, ahonnan el fogsz jönni ítélni élőket és holtakat. Minden embernek az életét. De mikor azt mondjuk, hogy ítélni, akkor nem ítélni jössz, hanem a tieidnek kegyelmet hozni. Hiszen az az ítélet nem az elítéléssel, hanem a kegyelemmel, a felszabadító kegyelemmel fog végződni. És megnyílik az ajtó és az út a mennyek országába. De hamisan hitegetik sokan magukat, hogy majd nem kell számot adni az életükért, és mindazért, amit tettek. Te előtted. Azért már te úgy tűnik, hogy késlekedsz, vagy éppen nem is vagy jelen ebben a világban. És büntetlenül lehet tenni bármilyen dolgot a te nevedben is. Köszönjük neked, hogy szembesítesz, de nem csak szembesítesz, hanem felkínálod a tieid számára a hűségben való megújulás, vagy az éppen abba való belépésnek a gyönyörűségét. Hiszen ennek az életnek a jutalma már önmagában van. Abban, hogy az élet a helyére kerül. És bármi történhet körülöttünk, bármilyen gonoszság áramolhat, bármennyire kétségbe akarják vonatni velünk a te isteni igazságodat, az mégis az az élet ott van a helyén, tud élni, tud boldognak lenni, tud hálát adni. Mert tudja, hogy mekkora ajándékot kapott a te kegyelmedből. És lehet, hogy valakinek nagy lehetőségei vannak anyagilag, vagy éppen másfajta földi karrierben, de az élete nincs a helyén, és nem ér semmit mindaz, ami látszólag olyan drága. Boldogok azok a szolgák, akiket a helyükön talál az Úr, amikor visszatér. Mondtad te a tieidnek. Mert akkor az asztalához ülteti őket, és ő maga lesz, aki szolgál nekik. Jaj, Urunk, te, a mennyei Úr, fogsz szolgálni nekünk, elesett nyomorultaknak. Pedig igen, hányszor jöttél el, hányszor álltál mellénk az életünkben. Jó nekünk megerősödni ebben a hűségben. A te vigasztaló szeretetedért imádkozunk azoknak az életében, akik koporsó mellett álltak az elmúlt héten, sírtak, hogy vigasztalást nyerjenek a végtisztesség rendjén. Különösképpen imádkozunk egy édesanyáért, aki egyetlen gyermekét siratja, és úgy érzi, hogy ott maradt támasz nélkül a földi létben, és nem látja most életében sem a vigasztalás, sem a kiútnak a lehetőségét. Te vagy az Úr az Isten, aki meg tudod erősíteni az elesettet és a veszteséget szenvedőt is. Légy vele! Imádkozunk azokért a testvérekért, akik betegek, mindenek előtt, akik a gyülekezetünkből betegek, fiatalokért és idősekért, akik már régóta hordozzák magukban a kort, amelyre még nem látják a megoldást. Hisszük, hogy nálad van megoldás arra is, amire most még az orvosi tudomány sem látja a megoldást. Imádkozunk idős testvérekért, elesettekért. Imádkozunk azért, hogy a mögöttünk hagyott ökumenikus imahét áldásai áradjanak szét ebben a városban, a mi országunkban, a mi népünk között. És a szó és az ige találjon helyet a szívekben, az új, a te szerinted való életre. Hálát adunk azért, hogy nagy nemzeti ünnepeinken is imádságot énekelhetünk. Köszönjük neked ezt az ajándékot, amely 200 esztendővel ezelőtt megszülethetett egy református presbiternek a tollából és gondolatából, zsoltáros igazságokkal, Isten áld meg a magyart. Miénk ez és imádság. És a dénekeljük úgy, mint egy imádságot mindig, amelyben letesszük múltunkat, jelenünket és jövendőnket eléd. Nagy a te kegyelmed. És ebben engedd csöbben eléd tenni mindazt, amit hoztunk. Kiki a maga szívében. Hallgasd meg Krisztusért, ami Urunkért, mennyi jó atyánk. Amen.